Ti radi. Társ a bajba.
Jó estét kívánok önök az Erkét hallják. Adásunk munkatársa Ányos Gábor, én Marosi Antal vagyok, a műsor házigazdája. Német Zsolt kriminológus. Mind a ketten elolvastuk ezt a tanulmányt, ami gyakorlatilag a német belügyminisztériumnak egy ilyen kiszivárgott bizalmas jelentése arról, hogy elturulhat a német társadalom a koronavírus bizonyos fázisában.
Hát én ezt nem tanulmánynak láttam, ez egy tudósítás volt a tanulmányról. Bizonyos részleteket kiemelt, hangsúlyt helyezett egyes mozzanatokra. Úgyhogy én nem tudom, hogy ebből lehet-e levonni általános képet. Illetve lehet, ez amiről itt szó van, hogy a német társadalomban milyen vészjósló tendenciák bontakoznak ki a kriminalitással kapcsolatban. Azt kell mondanom, hogy ez bárhol előfordul. A világon mindenhol az emberek így élnek, ilyen problémáik vannak, és miután a bűnözés az az életnek a része, az életnek a lenyomata, tükörképe. Ha a helyzet változik, ha szorongató tényezők vannak, akkor több lesz a kriminális cselekmény. Úgyhogy ezt azt kell mondanom, hogy igazolja az eddigi elméleteket.
Ugye én azért behoznám azt a gondolatot, amit talán érdemes így a hallgatókkal is megosztani, hogy elképzelhető, hogy a kormányzat, most a német kormányzatról beszélünk természetesen, de hogyha abból indulok ki, amit mondtál, akkor az bármelyik kormányzatra érvényes lehet. A kormányzat válságkezelő munkájának az értékelése változhat, hogyha hosszú ideig tartanak azok a különböző szigorítások, amelyeket bevezetnek az egyes államok. És ugye ez elgondolkoztató abban a tekintetben, hogy ha változik a véleménye az állampolgároknak, megkérdőrezik ezeknek a jogosságát, hasznosságát, egyebek, akkor előbb-utóbb ott feszültségforrások keletkeznek majd.
Ez így van, és nekem nem hiszem, hogy dolgom, hogy tanácsokat adjak a kormánynak, elég sok okos ember van minden kormányban. Tehát ezt, amit itt most hallottunk tőled, ezt nyilván ők is tudják. Tehát ha fenn kell tartani a zártságot és a megszorításokat, meg a korlátozásokat, hogy ez feszültséggel jár, és ez robbanhat, ezt nyilván minden kormányzati ember tudja, tehát hogy az a dolguk, hogy ezeket valamiképpen csillapítsák. Én éppen a minap valamelyik polgármesterről hallottam, vagy a polgármester egy interjút, hogy megszorít, hogy a hétvégére nem engedték be a nem ott lakókat, sőt az ott lakókat is arra késztették, hogy maradjanak otthon, zárják be botokat. Tehát azt mondta a polgármester, igen, neki rendeletileg van lehetősége ezeket a szigorításokat bevezetni, de azt nem lehet anélkül, hogy ne beszélje meg az emberekkel. Tehát ő mindenkivel az utcán szóvált, leszólította őket, bement a boltokba, és elmondta, hogy erre kényszerültünk, közös érdek, és legyenek belátóak. Tehát ez egyfajta, ez egy módszer a feszültség csillapítására, és nyilván keresni kell a lehetőségeket, hogy amikor bármilyen lehetőség van a lazításra, akkor lazuljon. Tehát ezt ugyanezt elmondhatom általában a törvényekkel kapcsolatban. Olyan törvényeket hozunk, vagy működtetünk, amelyek már nem életszerűek, nem szolgálják a közös együttélést, a biztonságot mi egymást, hanem nyűk és teher, és nem látja a polgár ennek az értelmét, akkor szépen fokozatosan meg fogja szegni azokat, vagy pedig dühösen ellenáll. Tehát ezt nem kell mondom még ezt a tanácsolni, az államvezetőknek ezt jól tudják.
Szömeges méretűvé válhat a szabályok áthágása, ami igen. Ugye azért most kicsit már inkább talán a te szakterületedhez tartozik, mert ugye itt azért előjön az, hogy megszűnt a munkahely, előjön az, hogy nem volt megtakarítása a valakinek, igen, az illetőnek, előjött az, hogy nem tudja megoldani a minimális problémáit se az életbe.
Igen.
És innentől kezdve aztán kerülhet majd olyan helyzetben egy-egy térség például, hogy tömegesen átlépik ezeket a szabályokat. Erre milyen megoldás van? Vagy lehet?
Az, hogy figyelni kell, törődni kell az emberekkel. Igen, ez a helyzet, hogy megszorulnak, hogy nem tudják a szükségleteiket kielégíteni, ha segíteni kell őket. Egyébként ez már régi elmélet, a sodródás elméletnek hívja a kriminológia, hogyha vannak szabályok, amelyeket meg lehet szegni következmény nélkül, mert maga a hatóság vagy az állam sem fordít rá már gondot, de mégis fenntartja, életbe tartja, akkor az emberek megszegik. Mert nincs következménye. És annyira hozzászoknak, hogy a szabályokat megszeghetjük, sőt meg kell szegni, hogy létezni tudjunk, hogy nem veszik észre, hogy már azokat a szabályokat is megszegik, amelyek valóbi útba vágók, és amelyeknek következményei vannak. Tehát ezért fontos, hogy a jogi szabályozást, a korlátokat állandóan karban kell tartani, fölül kell vizsgálni, tárgyalni kell, és az emberekkel meg kell beszélni, hogy mi a fontosságos jelentősége. A tömeges lázadás, éjséglázadás, meg ilyen hasonlók, ezek túl úgy gondoljuk, hogy Magyarországon nem igen fordulhat elő, és hát máshol, ha ez a veszély fönnáll, akkor a hatóság szerintem még egyszer utaljak rá, hogy tudják, azt nem lehet az erőszakkal, az állami erőszakkal, pajzsokkal, fegyverekkel, nem lehet az emberek életét befolyásolni, csak rövid ideig.
Menjünk Olaszországba, vagy a németországi tanulmányt próbáltok meg kielemezni, és napra készíteni. Olaszország megjelent egy írás arról, hogy a maffia megpróbálja átvenni, az olasz maffia a nehézségekkel küzdő vállalkozásokat, ami ugye egy érdekes folyamat. Nem tudom, hogy ezt a kriminológus hogy látja innen.
Hát ez is szép példája annak, amit mi tudunk a szervezett bűnözésről, és pont Olaszország ennek a iskola példája. Tehát az igazi bűnszervezet akkor tud működni, ha valamely árura vagy szolgáltatásra nagy tömegeknek igényük van, és azt az állam nem tudja kielégíteni, vagy nem képes rá, mert elnehezül, nincs forrása vagy bürokrata módon működik, vagy egyenesen olyan dolgokról van szó, amik nem érhet össze az állami etosszal, mondjuk kábítószer, vagy prostitúcióra is nagy tömegnek igénye van. Tehát itt megint azt látjuk a tétel igazolását, a tervezett bűnözés, az igazi bűnszervezetek azok profitra törnek, haszonra, és rugalmasan alkalmazkodnak a helyzethez. Amit érdemes, ahol az állam edugul, nem tud teljesíteni, ott nyílik lehetőség a mafiának, a bűnszervezetnek.
Mert hogy hamarabb fel tudják szabadítani a forrásaikat, amelyek hát igen, egyébként lehet, hogy nem is bankokban vannak, hanem bárhol.
Igen, és olyan források vannak, amelyek ugye nem viselnek terheket. Az államnak mindenféle dolga van, amit teljesítenie kell a közösségi életben. Mafiának ilyen nincsen, és igen, van mozgósítható forrása, és azt könnyebben beveti, mint maga az állam, ami lehet, hogy el is szegényedett éppen.
Érdekes, hogy Olaszországban úgy látják, hogy az élelmiszerosztásban ott lehet már a háttérben a maffiának a keze, ami nagyon érdekes nekem, nem tudom mennyire életszerű persze, hogy a hiteleknél a kamatok megszüntetését elérték bizonyos bankoknál, ezt nem is tudom, hogy ezt hogy lehet. Ez azt jelenti nyilván, hogy olyan mélyen és olyan magas szinten van beágyazódva a maffia a társadalmi szintekbe, hogy azt el se tudjuk képzelni innen.
Így van, pontosan. Tehát a különösen Olaszországban, ami ugye a maffia hazájaként emlegetünk, ott rendkívül mértékben részt vesz a lakossága a bűnszervezetek működésében. Már nem úgy, hogy ők követnek el bűncselekményt, hanem a szolgáltatásokat, azokat használják és elfogadják. És terébe természetesen bizonyos adózással tartoznak. Tehát mondjuk például a védelmi pénzszedése, az nagyon jó jövedelmező helyzet, de meg kell mondanom, hogy az olasz maffia olyan tisztességesen, tegyük idézőjelben működik, hogy beszedi a védelmi pénzt, de aztán nem zsarolja tovább az áldozatát, hanem tényleg segíti, hogy biztonságban legyen.
Tehát valóban kap egy szolgáltatást az, aki fizet.
Igen, és tisztességesen csinálja azt, és betartja. Ezért nagyon nehéz olasz maffiával szembe fellépni. Az emberek többsége elfogadja, együttműködik vele, jobban többre tartja, mint az államot, amely nehéz, amelyik bürokrata, amelyik korrupt. Itt korrupció nincsen mafiánál, mert itt cserélnek az értékek. Pénzt adok valamiért, és azért megkapom a szolgáltatást. Az államnál nem biztos, hogy ez így lesz.
A keresztapa jut eszembe, hogy a keresztapa filmről szélünk, ugye, hogy sok mindent megoldott, amire egyébként az állam nem volt képes. Igen. Az igazságszolgáltatás elhúzódik, a papával mindent meg lehetett beszélni, és megoldódtak a problémák.
Így van, hát az igazságszolgáltatás nálunk is ugye minden gyorsító törekvés ellenére is nagyon lassú, 2-3 év kell, még egy bűnügybe fejeződik, vagy még több. Persze, hogy tere nyílik annak, hogy gyorsan legyen igazságszolgáltatva, nem jogot szolgáltatva, hanem igazságot. Persze aztán ott vannak visszaélések, torzítások, éppen azért nem szabad ezt az államnak kiengedni a kezéből. Reméljük, hogy irány nem jutunk el. Oroszországban már melyen jutottak idáig.
És ugye ezzel aztán szavazatokat lehet vásárolni ezekkel a gesztusokkal, különböző választási időszakokban sikeresen lehet manipulálni a közvéleményt.
Igen, hát aki a bűnszervezeteknek egyik sajátossága, Magyarországon kevés nyomás lejük ennek, de valószínűleg itt is van, hogy nagy tőkére tesznek szert, és ezáltal ők jelentős közterheket vállalnak, jelentős adófizetők lesznek, és előbb-utóbb tényezők lesznek a politikai-gazdasági döntéshozatalba. Igen, így tud rátelepülni a bűnszervezet, a szervezet bűnözési jogságra. Nem véletlen a bűnszervezeteknek a logója, amit használ a szakirodalom is, a polip, hogy behálózza az egész társadalmat, és mindent ő irányít.
Egyébként, hogyha már így szóba került, emlékszem rá, hogy a 90-es években Magyarországon elég sokat vitattak azon a szakemberek, hogy mi legyen a definíciója a szervezett bűnözésnek. Ugye voltak amerikai gondolatok, aztán jöttek Nyugat-Európából, talán pont Németországból. Mi volt az oka annak, hogy ilyen nehezen állt össze, hogy tulajdonképpen mi is a szervezett bűnözés?
Hát keveset tudtunk róla, sok volt a felületes általánosítás, benyomás, különösen Magyarországon a 90-es évek közepén, amikor sok utcai robbantás történt, leszámolás, utcai leszámolás, ami azelőtt tényleg elképzelhetetlen volt egy szocialista államban. Nagyon-nagyon arra felé hajlott az értékítélet, hogy a bűnszervezet az erőszakos bűnözés, holott nem, ellenkezőleg. A szervezett bűnözés az egzisztenciát teremtő, tőkét, profitot termelő tevékenység. Ez most már világos ez a dolog, tehát ebben nincsen vita, hogy még egyszer mondom, ha sok embernek van szüksége valamelyik árura vagy szolgáltatásra, az állam azt pedig valahogy megnehezíti, vagy nem elégíti ki, akkor nyílik terre az illegális működésnek. Ugye az illegális működés nem fizet adót, nem fizet vámot, mindent megspórol, még ha igazi árut is ad, tehát nem csapja be az embereket, még akkor is sokkal hosszabban tud adni, mint a legális kereskedelem, és ezért van tere ezeknek a működésnek.
Igen, és tulajdonképpen a rendőrség fellépésének az elégtelensége is segítheti ezeket a bűnőszervezeteket, hiszen ha a rendőrség nem tud időben érvényt szerezni a jognak a szervezett bűnözői csoportokkal szemben, akkor azok a pénzek, amelyek befolynak a kábítószerkereskedelemből, egyebekből, azok szabadon felhasználhatóvá válnak majd később, mint például akár most Olaszországban egy járvány idején. Tehát a rendőrség is vizsgázik tulajdonképpen egy-egy ilyen dologban.
De azért legyünk egy kicsit belátóak. A szervezett bűnözésnek éppen az a lényeg, hogy rendkívül konspirált, hogy jól meg van szervezve, ezt olyan emberek hozzák létre, akik iskolázottak, jól tudnak szervezni, ők nem ilyen kocsmai verekedő típusú emberek, hanem tényleg értenek hozzá. Ezért aztán a világon mindenhol, amely egyesség van, egy rendőrség, a felderítő, az megkülönböztetett jogosítványokat kap, könnyebben hozzáfér a bankszámlához, a titkosszolgált eszközöket könnyebben tudják használni, tehát kap az állam szolgálja sok mindent, könnyebbséget, de akkor is be kell tartani bizonyos törvényeket. És hát ez így van. A bűnöző az mindig szabadabban működik, mint az állam szolgálja, és ezt én jónak tartom, mert ha az állam is elengedi magát, és korlátlanul használ mindenféle eszközt, akkor arra szintre süllyed le, ahol a bűnözők vannak, és annak semmi van, nem következik a társadalom számára.
A fedett nyomozók végül is egy picivel több, most végig gondoltam, amit mondtál, egy picivel több jogosítvánnyal rendelkeznek, de azért nem tudom, hogy ők elkövethetnek-e bűncselekményt.
Igen, elkövethetnek. Ami ezt illeti, én kriminológusként lehet, hogy kicsit eretnek a gondolatom, már tudom, hogy sok ügyet felderítenek, de végül is gondoljunk bele, engedélyezzük a fedett nyomozónak, hogy bűncselekményt kövessen el, azért, hogy közel legyen, bent legyen a mafiába, hogy tudjon.
Tehát a saját maga pozícióját erősítse akár.
Igen, igen. Mindenféle bűncselekményt elkövethet, egyedül emberölést nem, attól kell tartózkodnia. Szóval ezt én egy kicsit kétségesnek tartom, de elfogadom, hogy a gyakorlat már követeli.
Mi az, ami a kétséget okozza benned?
Hát az, hogy az állam azt mondja, hogy megengedélyező bűncselekmények követését. Tehát egy eszköz.
Egy magasabb cél érdekében.
Igen, igen. Ez szerintem vitatható, hogy ez megérje. Vagy például az, hogy az egyesség a bűnelkövetővel, az a pentító, ugye, a bűnbánó mafiózó, hogy aki eladja a társait, akkor az mentesül a büntetés alól.
Na hát, de ez nem úgy volt annak idején, hogy aki egy ilyen bonyolult ügynek a felderítését segíti, az a saját ügyében nem kap mentességet, vagy hogy is volt, hogy
De kap, nem fogják elítélni. Arról gondoskodni kell persze, hogy ne tűnjön fel a többieknek, és aztán ugye személyazonosságot adnak neki, elmutatják.
Igen, és akkor igen, elrakják valahova, de hát azért, hogy mondjam, kicsi a világ, így ahhoz, van, hogy rájöjjenek, hogy ez hogy volt. Ugye itt most a Radnai ügy jut eszembe, különösebb titkot nem árulunk el vele, hiszen megírták az újságok, hogy ő is egy ilyen megfélt ember volt annak idején, de aztán nem is fogadta el azokat a lehetőséget, amiket kínált neki a hatóság, mert nem tartotta elegendőnek, vagy mindegy, hogy volt már annak idején. Ez egy érdekes világról beszélünk, ami ezek szerint a járvány időszakában akarva akaratlanul, ha akarjuk, ha nem, fel fog bukkanni az életünkben.
Nem, hogy felbukkan, hanem virulni fog. Hát pont ez a rendkívül helyzet, az emberek be vannak zárva, viszont szükségleteik vannak, amiket nem könnyű kielégíteni, mármint az egyénnek, tehát ez a helyzet különösen kedvezelnek. Ugyanakkor azért hadd mondjam azt, hogy másfelől meg ez a szorult helyzet épp olyan nagyszerű dolgokat hív elő. Se szerint se szám a szép példáknak, a szolidaritásnak, a másokon való segítésnek, a türelemnek, még akkor is, ha néha van, hogy veszekednek, verekednek a boltba, szolgálás közben, és így tovább, de a többség szerintem fegyelmezetten is és átvészeli ezt az időszakot.
Még messze van a vizsgálat vége, csak most eszembe jutott, hogy eljárás indult néhány üzletemberrel, mondjuk így idézőjelben természetesen szemben, akik megpróbáltak nagy mennyiségben, de ilyen 30-40 millió forintot olvastam a hírekben, forgalomba hozni olyan maszkokat és egyéb ilyen fertőtlenítő szereket, amelyeknek semmi értelme nincsen, tehát valahogy kinéz, de nulla hatásfoka van. Akár ez is lehet egy szervezett bűnözői körnek valahogy a megjelenése, felbukkanása?
Hát igen, mert a szervezett bűnözés, ha valakik konspiráltan, meg tervezetten, hosszabb időre, tagolt munkamegosztás mellett hierarchikus rendben, tehát utasításokkal működnek, és hogy konspirálnak, egyrészt, hogy nem is ismerik a banda többi szereplőjét, csak a nagy főnökök ismerik. Tehát igen, ez a tevékenység, ilyen nagy milliós méretekbe becsapni az embereket, ez biztos, hogy szervezettséget igényel.
Szépen elmondtad közben a definícióját a szervezett bűnözésnek, ahogy itt hallgattam, de nem baj, mert legalább hallgatók nagyjából el tudják helyezni térben, időben, amiről beszélgetünk. Idáig. Egy másik dolog jutott eszembe, a zsaruló vírus. Azt olvasom valahol, hogy azokat az intézményeket, amelyek foglalkoznak a járvány kezelésével, megpróbálják zsaruló vírusokkal megtámadni. Erről mit gondoljunk? Ugye nekem a zsaruló vírus azt jelenti, hogy rátelepítik a számítógépen, és ha fizetek valamennyit, akkor megengedik, hogy hozzáférjek a saját adataimhoz.
Hát igen,
de ilyen időszakban, egy járvány idején...
Hát ugyan már, ez nem érdekli a mafiózót, a bűnelkövetőt. Hát a bűnelkövetőnek sok sajátosság előtt a legfontosabb az, hogy önző, hogy csak az érdekli, amit ő elérhet, és nem törődik a másik emberrel. Hát pont az, hogy szorult helyzet van, hogy a rendszernek működnie kell, és ezért aki a rendszerét felelős, az inkább fizet, mert gyorsan kell, hogy működjön neki. Tehát az a vírus ugyanúgy beleérik a sorba, hogy bármi más. Tehát amikor az emberek megszorulnak, valami hiányzik, akkor ígér valaki könnyen, pláne kicsit olcsóbban, mint a hivatalos ár lenne, az emberek sokasága, és ezzel nem is tudom elmarasztalni őket, mert az ember akarja, hogy a dolgok megoldódjanak, és akkor fizet, és akkor közöve csapják, hiába ígérnek, valamit nem kapja meg. Vagy az arró vírusnál az is lehet, hogy beszedik a pénzt, és
soha nem engedik hozzá az információhoz. Igen. Aztán.
Ez, amire utaltam, hogy nekem úgy tűnik az olasz történetben, hogy a tisztességesebben működnek, tehát nem.
Tehát inkább korrekt, nem? Tehát az talán jobban passzol, korrekt.
Igen, igazad van. Igen.
És egyébként te szoktál foglalkozni ezeknek a kriminológusként, egyébként Németh Zsolttal beszélgetünk a kriminológussal, te szoktál foglalkozni a lelkületükkel ezeknek? Most azért csak érdekelne, hogy jó, rendben van, biztos, hogy fizetnek, menni hamarabb, de egy egészségügyi informatikai rendszert megzsarolni, az valami, az szerintem külön kell születni.
Hát a technológia ahhoz segíti hozzá az embert, hogy ne gondoljon abba bele, hogy annak, amit csinál, annak milyen szenvedés, kín, vagy pusztulása a következménye. Hát ezért van az, hogy napjainkban hatékonyabban működnek az erőszakos bűnözés is, valami szerkezetet használ. Ugye valakit megfojtani, vagy késre szurkálni, az bizonyos lelki helyzetet követel meg. Viszont lelőni őt messziről, vagy fölrobbantani messziről távirányítással, egyáltalán nem kell vele gondolnom, hogy itt emberről van szó. Tehát a technológia és ez a számítógépes világ.
Tehát egy távolság kerül.
Így van, abszolút nem érzi.
A kettő közé. Aha.
Hogy itt valakinek ez fáj. Sőt, hát persze, ugye a legtöbb ember tele van önigazolással, ugye ezek a normaszegők, ezek nagyvalami normaszegők, épp alatt, mint a kicsi normaszegők, valamiért úgy érzik, hogy ők rosszul jártak, hogy velük igazságtalanság volt. Ami persze nem igaz, mert a mafiózók sokasága, legalábbis akik az egészet éltetik és irányítják és fenntartják, azok egyáltalán nem szenvednek hiányt, tehát az ember kapzsi, a legtöbb, ez egy örök és kimeríthetetlen tulajdonság, a kapzsiság, mindig többet akar. Úgyhogy ne legyen kétségünk, nem fogja visszariasztani őket az, hogy valakinek a halálán lehet gazdagodni.
Egyébként ebben a kriminológusságban te nem fáradtál bele? Most ez egy utolsó lezáró kérdés, mert hát amiről beszélgettünk, az miről szól? Önző, buta, korlátolt bűnözők gyülekezetével foglalkozol.
De van rengeteg szépség, és mondom, az emberért tele van szépséggel. Egyébként mostanában azt találtam ki magam, neki pár évtized után, ha megkérdezik, hogy mivel foglalkozol, azt mondja, hogy evangélista vagyok, vagy az evangéliumot hirdetem, vagyis azt hirdetem, hogy ember, legyél jó a másik emberhez, mert akkor neked is jobb lesz az életed. Ugyanis az is meggyőződésem, ez tapasztalat is, meg meggyőződés, hogy aki másokkal tekintet nélkül működik, lehet, hogy nagyon gazdag lesz egy darabig, vagy hosszabb ideig, vagy az egész élete biztos nem ér semmit, azt tökéletesen meg vagy győződő arról. Tehát az így módon szerzett haszon, ez nagyon is kétséges. Ráadásul azok, akik így működnek, azok igen viselkednek a saját terükben, saját személyes kapcsolataikban tisztességesen. Tehát az valószínűleg az ő személyes élete, a szüleivel, a gyerekeivel, a párjával való kapcsolata egészen biztos, hogy zökkenőkkel van teli.
Németh Zsolt kriminológus, köszönöm szépen. Eddig tartott az Erkély, adása munkatársa Ányos Gábor volt, Maros Jantalt hallották.
Pirádió, ahol otthon van.